Mit Valló? Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kovács József irodalomtörténésszel Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
Ráckevénél maradva egy könyvcímet említek meg, a Dunavizén malom forog. Talán ez az, ami leginkább a szívügye a ráckevei helytörténeti munkában, ha jól gondolom.
Ráckevének a vízimolnarság az egyik hagyományvilága, ami gyakorlatilag még a török időkben sem szűnt meg. Iparként létezni, védte a török, védte a magyar, védte a német, hiszen gyakorlatilag ott született meg a megőrölt termény, a gabona, és amikor a céhek újra alakulhattak a 18. századtól, egészen addig, ameddig 1950-es évek elejéig ki nem írtották a vízimalmokat Ráckevén, ezek a molnárok működtek, dolgoztak, ha habarjába megpróbálom összeszámolni, legalább 6-8 vízimalom működött. 1960-as évek elején helyreállított az Országos Műemléki Felügyelőség egy malmot, de valamit nem jól számítottak ki, a malmot vagy ki kell emelni évenként, újra moházni, újra eltöbni, szurokkal, bármivel, vagy úgy kell elhelyezni a malmot a Dunán, hogy biztos támpontok tartsák fenn. Amikor is a 60-as évek közepén elsüllyedt az első vízimalom, ezelőtt 12 évvel Szőgyényi Gábor és még egy sor molnár származású fiatal vagy középkori idősebb férfi összerakta hiteles maradék darabokból azt a malmot, aminek a csodájára járnak, és a Ráckevével szövetségben levő felvidéki magyar városok, erdélyi magyar városok hozzák a kis őrülni való gabonájukat augusztus 20-án, amikor gabona összeöntés van, és ez a malom nem csak ipartörténeti kincs, hiteles darab, hanem az egyetlen hitelesen helyreállított vízimalom. Ezért igen örülök, hogy újra született.
Igen, erről a vízimalomról én is hírtattam augusztus 20-a kapcsán, mert valóban a testvér települések küldik a gabonát, ott megőrlik, és abból készül el az augusztus 20-i Szent István napi kenyér. Egy picit elhagyjuk most Ráckevét, választott szülőföldje a hegyek koszorújába megbúvó Budaörs is.
Budaörssel kegyetlen dolog történt. 1946 elején. Ez volt az első magyarországi település, ahonnan lelketlenül gonoszul körülbelül 8000 német lakost zavartak ki, egyszerűen azért, mert németül is beszélt, aki tudnilik, kis létszámban a német Volksbund tagja volt, vagy valami kis vezető szerepet vállalt. A 44-ben már elhagyta a községet. Itt egyszerűen arról volt szó, hogy az összesereglett felvidékről elűzött magyaroknak, Erdélyből ide szorított áttelepülő magyaroknak helyet kívántak csinálni, és lelketlenül zavarták el ezt a német lakosságot. Egy év múlva, 1947-ben a maradékot, és azt tudom mondani, hogy mindenki kicsit lélegzett, visszafojtva várta, hogy baj lesz abból, hogy itt néha nyugtalan ember megint múzeumot akar csinálni, de megint csak volt néhány visszamaradt öreg, Szakáli Mátyás bácsi, Hauser József bácsi, néhány német nemzetiségi két nyelven beszélő ember, akik először összehordtak egy kis rendetlen gyűjteményt, de mégis volt egy hely, ahol meg lehetett szólalni németül. Utána, hát láttam, hogy ez így nem megy. Amikor a kőhegyen álló Mária kápolna helyreállításába fogtak, egy Wendler András akkori német nemzetiségi vezető azt mondta, hogy Jóska bácsi, van itt egy latin oklevél, le kéne fordítani. Kihez menjünk? Mondom, ne menjetek sehova, adjátok ide nekem. Tényleg könnyen lehetett lefordítani. 7. Pius pápa engedélyt adott arra, hogy a kőhegyre malmot építsem az a szent életű Wendler Ferenc, aki álmában látta Máriát megjelenni. Egy rendkívül szép legenda őrzi a történetet. A vadrózsa szirmokban látta Mária arcát felragyogni. Úgynevezett piktor téglához ástak ki agyaganyagot, amikor is Franz Wendler beesett a gödörbe, hát azt mondták az emberek, emeljük ki becsületből, úgyis meghalt. Kiemelték, fölnézett, miért féltek? A szűzanya rám borította a köpenyét. Látjátok, itt vagyok. 55-re felépült a kápolna, utána felköltözött a kőhegyre Franz Wendler, ott élt 1892-ig, utána ugyanezen a szent helyen már állítom, hogy az csodás gyógyulások történtek, majd 1933-ban ott hozták létre a passiójátékokat, melyet 2000-től megújítottak, és a német nemzetiség a városi vezetéssel összefogva 3 évenként előadja a passiót németül és magyarról. Egy 3 éves ciklus után egy szakasz kimaradt, de én remélem, hogy 2018-ra újra ismét játsszák a passiót, hiszen itt már előre készültek a szerepre. A hosszú hajú asszony, hogy ő Mária Magdolna lesz, a termetében megfelelő férfi arra növesztette a szakállát, hogy ő alakítani fogja Júdás vagy valakit az apostolok közül, és ezt átélve hozták létre. Amikor 2000 táján a elszállt Lotaringia határán levő német és francia színjátszók megjelenítették a passiót, a budaörsiek érezték, hogy a passiót újra elő kell adni. Előkerültek innen-onnan hagyatékból krónikák. Egyet 2 vagy 3 évvel ezelőtt adtam ki, a Herzog krónika, éppen német szakos tanítványaim segítségével, ahol elmondják azt, hogy Franz Wendler ma felépítette a kápolnát. Megjelent nála szürke molnár ruhában, hát a hagyomány így mondja az ördög, és azt mondta, hogy maguk szegény emberek, adják el nekem ezt a kápolnát, nem kérhetnek olyan pénzt, hogy én ezt meg ne adjam érte. Franz Wendler azt mondta, ez a kápolna a Szent Szűz, a szeplőtelen fogantatás tiszteletére épült, és ez ennyiben is marad. Megszólalt a sátán, nagy szerencséje van Ferenc gazda, mert elvittem volna, ha a kápolnát eladja az ördögnek.
Igen, a budaörsi kőhegyen álló kápolnáról beszélünk, aminek egészen különlegesen szép története van, a múlt kelt életre azzal, hogy ezt a kápolnát újból felépítették, hiszen ha jól tudom, a II. Világháborút túlélte, csak a tornya sérült meg, és aztán jött az a bizonyos gyászos év, amiről a tanár úr beszélt, 1946, majd 47, az a kor, ami nem tűrte a vallást. És szót ejtettünk a passiójátékról. Úgy tudom, hogy a millennium évében, 2000-ben az akkor bemutatott passió a csíksomlyói magyar változat volt.
Egy olyan változat is valóban előadásra került. Az első ez a német-francia szereplőkkel előadott passió volt, amin már Takács Sándor püspök is megjelentését megtisztelte az egészet a megjelenésével.
amiről beszélt a múzeum, ez a Heimat Múzeum, ugye? Igen, Budaörsön.
Ez a Heimat Múzeum, a Franz Riedl Heimat Múzeum, ilyen néven alapítottuk. Volt egy nevezetesebb német személyiség, Jakob Leyer egyetemi tanár, az ő nevére cserélték ki a feliratot. A lényeg mégiscsak az, hogy ez a magyarországi német kutatás egyik legfontosabb helyszíne a tatai nagy német Miklós Malomban létrehozott múzeum mellett.
Tanár úr, kultúrtörténeti, helytörténeti munkáit hosszú lenne felsorolni. Mi vonzotta ebben a munkában?
Egyet tudok mondani. Ha nem tisztelem azt, hogy mit csináltak az elődeim, ha nem becsülöm meg azt, hogy az ősök mivel foglalkoztak, hogyan éltek, gyökértelen vagyok. Annyira gyökértelen, mint a Máté evangéliumban olvasható, jó magról szóló példabeszéd, mert ami köves útra esik, az felcsipegetik a madarak. Aki a szélbe beszél, elfelejtő, hogy mit tettek az ősei, az nem tart kapcsolatot a saját múltjával. És ugyanígy végigelemezhettem a Máté evangéliumnak ezt a passzusát, hogy mi történik azzal a maggal, ami tüske közé esik, mi történik azzal, ami köves talajra esik. Lényeg annyi, a jó magnak meg kell fakadnia, meg kell erősödnie, és ahogy ezt a Máté evangélium mondja, akkor 100-szoros, 60-szoros, 30-szoros termést adhat mindjájunknak.
Hogyan tudta szóra bírni azokat a hiteles embereket, akik meséltek az életükről, ami maga a történelem, amit aztán a tanár ura helytörténeti munkáiban felhasznál?
Én azt tudom mondani, hogy mindig voltak tisztességes, bölcs, idős asszonyok, férfiak. Egy Hauser József nevű tanító, egy Szakáli Mátyás énektanár tanító, aki a dalomvilágot gyűjtötte össze, egy Ritter Teri néni, aki 90-valahány évesen is ragyogó tiszta elmével tud nekem mindent elmesélni, hiszen én a kutatások során kiderítettem, hogy az a korabarok Mária szobor, ami jelenleg van a Szent János templomban Budaörsön, eredetileg a budaörsiek vásárolt példánya volt, de a szép néphit, a szép legenda már azt mondta, hogy maga a pápa küldte ennek a kápolnának, mert az Unbeflekte Empfängnis, a szeplőtelen fogantatás szolgálatára szép szobrot akart küldeni, ránézett a remette, és a legenda szerint azt mondta, hát én nem ezt a szobrot láttam álmomban, erre a szentatya meggondolta magát, és küldött egy olyan szobrot, amit Franz Wendler látott. A legenda nagyon szép, de a legenda valójában annak felel meg, hogy az idők során a világos kékre festett szép korabarok szobrot a későbbikben kék és piros színre átfestették. Restaurálás után előjött az eredeti színe, él a legenda, ottal hál' Istennek a szobor is. A szoborhoz el kell még talán azt mondanom, hogy a kápolnába beleüttek az oroszok, lövöldözés során belőttek a németek. Utána a partitkár kiadta a jelszót, van a kápolna mellett egy vaskereszt, azt a bazagot hozzátok le a vasgyűjtésbe. És ami a kápolnának mégis megadta az utolsó tördöfést a kincskereső kisködben történethez, filmet fordította, na itt van az a kápolna, most aztán még legel lehet söpörni, hát robbantsuk fel, legyen ez a küsbödi bácsi bányája. A kápolna áll, és azt kell önöknek mondanom, hogy milliméter pontossággal ugyanazon a helyen, ahol az eredeti állt, és hála a jó Istennek, az esztergomi érseki levéltárban megtaláltuk a tervrajzokat, és amikor a kápolna újjáépítésével dolgozott egy nagy csapat, akkor az építészmérnök az eredeti tervek alapján dolgozott, csupán oldalt iktatott be két kis apró világító ablakot, de ez így szépen megvilágítja azt a kápolnát, ami körülbelül 20-30 embernek tartózkodási helyet ad. Ez a budaörsi népi német vallásosság talán lelki központja.
Kovács József irodalomtörténésszel Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés harmadik része holnap 16 órakor hallható. Mária Rádió.